Bormárka. Iránytű, borkalauz a mindennapokra. Borok és a borász, aki mögöttük van. Ízek, borvidékek, történetek. Minden pénteken délután a Trend FM-en. A házigazda Gál Márk és Antal Gábor.
Csodálatos őszi délutánt kívánunk mindenkinek. Újra egy hármas fogat. Kezdünk szokás szerint társműsorvezetőmmel, aki ezúttal nem más, mint Antal Gábor. Szervusz, Gábor.
Szia, Márk, és csatlakozom a szép őszi délutánhoz, estéhez.
A mai adásunkban pedig jön a következő szokásos napirendi pont, a vendégünknek a bemutatása, aki ezúttal nem más, mint Baranyai Péter, a Garanvári szőlőbirtok főborásza. Zárójeles gondolat, Pétert beavatjuk abba, hogy a Péterek heteit éljük itt a Bormárkában, hiszen az elmúlt két adásban is egy-egy Péter volt itt velünk. Gondoljunk csak vissza, így dolgoztatjuk a hallgatóinkat, nézőinket a memória teszt tekintetében. Az előző adásban Friedman Péter volt itt velünk, amikor a fiatal borászokról, a generációváltásról ejtettünk szót, és azt megelőzően pedig, hogy ha ősz, akkor beléptünk a vörösborok birodalmába, és a kalauzunk ilyen tekintetben Mészáros Péter volt, és most akkor egy trió, így kiegészülünk Baranyai Péter személyében. Érdekesség egyébként, és ez hát mondanám, hogy friss info, de aktuálisnak talán még elmondhatjuk így október közepén is, hogy az idei ezúttal 20. balatoni borok versenyén a Balatonboglári borvidék pincészetei közül a legtöbb aranyérmet, összesen szám szerint 5-öt, a Garanvári szőlőbirtok borai és pezsgői kapták meg. Péter saját bevallása szerint, és most itt némileg idézek, a 2019-es évjáratú Sinai hegy Cabernet Franc bora a legbüszkébb tétel számunkra. A Sinai hegy egyébként, aki esetleg nem tudná, Balatonboglár legmagasabb pontja, ahol csak nem 10 hektáron termesztenek Cabernet Franc szőlőfajtát. Szeretettel köszöntünk Péter itt a Bormárkában.
Köszönöm szépen ezt a kedves felvezetést, és én szeretettel köszöntök mindenkit.
És hogy mi adta az ötletet a mai műsorunk témájához, azt meghagyom Gábornak, hogy egy-két címszóban ismertesse a hallgatóinkkal, nézőinkkel.
Igen, mielőtt még rátérnék, a pezsgő szóról eszembe jutott, hogy legutóbb Péter veled akkor interjúztunk, ha emlékszel, mikor nem voltak ilyen vidám őszi délutánok, sőt, kis szomorúbb júniusok voltak, ez még a Covid alatt 2020-ban.
A Rozália.
Rozália csak azért minimál. Is nevű, igen, online kiadásban beszélgettünk, és annak apropóján, ha jól emlékszem, hogy akkor nyertétek a pezsgővel, a Pannon Imperiallal, a Vinagóra Champion díját talán. Igen, igen. Arról is beszélgetünk, vagy lehet, hogy ez most már keverem az éveket, de valami, kóstoltuk azt, ott azt a pezsgőt kóstoltuk.
Azt hiszem, azt is kóstoltuk, igen.
Úgyhogy pezsgő, így bekerült ez is a műsorba, de egyébként a mai műsor témája Balaton ősszel, és altéma, hogy ha úgy tetszik, a Balatonboglári borvidék, ezen apropóból hívtunk meg téged, Péter, és hát így mielőtt különösebben szakmáznánk, csak egy ilyen személyes kérdés, hogy neked a Balaton melyik évszakban a legkedvesebb?
Talán a nyári nyüzsgés az a legkevésbé vonzóbb a számomra a Balatonban, mikor tényleg nagyon nehéz megmozdulni. Valljuk őszintén, hogy azért szép ez a Balaton, meg szép az infrastruktúrája, de az a turista roham, ami nyáron éri, az nagyon megterhelő tud lenni, főleg aki ott él, ott lakik, ott próbál bármit is csinálni, de hát ez együtt kell élni, mert ez a mozgató, ez az életeti az egész Balatonnak. Enélkül nem érné meg az egész Balatont üzemeltetni idézőjelben. De hát ilyenkor az ember vagy a szőlőbe, vagy a pincébe, vagy barátokkal a vízre menekül, és akkor minden elviselhetőbb.
Valahol hűsöl.
De akkor mi a kedvenc évszak, hogyha visszakanyarodunk, hanem a nyár? Marad még három lehetőség.
Mindig nem megvan a szépsége, tehát ilyenkor össze, hogy az ember nem is nagyon vesz szinte észre a környezetből semmit, annyira a pincében és a szőlőben élünk, hogy hetek óta először mentem úgy haza, hogy még világos volt, és úgy láttam a kisfiaimat. Ilyen nem volt már nagyon régóta. Ilyenkor tényleg nem tudunk arra figyelni, hogy milyen szép a természet, hogy sárgulnak a levelek, vagy hogy milyen illatokat hoz már a szél. Azt élvezzük, hogy kellemes az idő, sőt, kellemes volt a víz, még megmártózni egy-két nappal ezelőtt a Balatonban. Ilyenkor tényleg csak este az ilyen meg kicsit lelassítani, lenyugodni, addig egész nap reggel 6 órától este 6-8-10-ig csak a pörgés, csak a szüret, erről szól az élet. A télnek is megvan a rázsa, tehát amikor ez a szüret lement, már kóstoljuk az új borokat, házasítjuk őket, hordóba tesszük, kijutunk a szőlőbe, és esetleg, hogyha még hó is esett, meg hideg is van, és ropog a hó az ember talpa alatt, ahogy a szőlősorok között sétál, annak is megvan a varázsa, főleg, amikor teljes ellentéte a nyári nyüzsgésnek a téli nyugalom.
Kicsit az elcsendesedés.
Így van, el lehet gondolkodni, és lehet úgy számot vetni abból, hogy abban az évben tavasztól őszig mit tettünk jól, mit tettünk rosszul, mit használtunk ki a természet adta lehetőségekből, mit lehetne máshogy készíteni, vagy csinálni a következő évben. Meg hát ilyenkor azért már az ember, hogy fejben összerakja a borokat, összerakja a tételeket, és gondolkozunk azon, hogy miket palackozzunk, szépen sorrendbe tesszük őket. Úgyhogy azért ennek is megvan a tennivalója az ilyen téli napoknak is.
És csak hogy legyen teljes a csokor, akkor említsd meg, légy oly kedves, a tavaszt is.
Így van, tehát a tavaszt meg ugye, amikor az ember neki lódul az egésznek, az a startvonal igazából. Legyünk őszinték, tehát ez nem tavasszal történik a szőlőkmetszés, hogy valaki tavasszal kezdi el metszeni a szőlőt, az a nagyon elkésett ebben a viszonylatban. Addigra be kell fejeznünk a metszést, tehát azt jelenti, hogy eltelt a tél, meg vannak metszve a szőlők, és akkor minden készen áll arra, hogy egy új életet elindítsunk. A szőlőben, meg a pincében. Meg hát leginkább fejben.
Jó, hát akkor minden évszakra most már sikerült valamilyen indokot fölhoznod, hogy melyiknek mi a szépsége és vagy a kihívásai, hiszen azért az ősz bár szépnek szép, de Adám jócskán kihívást is feltételezem, főleg a szőlészborászok életében annál inkább. De most kanyarodjunk vissza az őszre is, ha már a mai adásunk témájának ezt gondoltuk ki, hogy Balaton ősszel, és említetted a nyári időszakról, hogy nyüzsgés az teljesen szinte más arcát mutatja, mint mondjuk az összes másik három évszak, akkor az ősznél maradva, amikor már kicsit ez a nyüzsgősebb rész lement a főszezonnak vége a Balaton környékén, és beáll egyfajta kis mondjuk csendesebb lüktetés, vagy az utószezonon is most már így október közepe környékén talán túl vagyunk. Egy borászat életében teszem azt most, és kicsit a borturizmusra is gondolva. Nyilván másabb a lüktetés, kevesebben vannak a környéken, kevesebb a turista, kevesebb a látogató, kevesebb ebből kifolyólag talán helyben a borok iránt érdeklődők, fogyasztók. Itt, ha a kihívásokra gondolunk, ezek közül mi az, amit megemlítenél, mi az, amit lehet esetleg lépésként tenni, hogy megmutassuk azt, hogy a Balaton igenis ősszel is szép tud lenni, és ha már borfogyasztás, akkor kicsit eltávolodunk a könnyedebb fehérek rozék világától, és bizony-bizony sokakban az a kép él, hogyha Balaton, legyen a Balaton körül bármelyik borvidék, hát akkor azok inkább a fehér borokról híresek. De ez nem feltétlenül van így, ugye Péter?
Valóban így van, mert nálunk is például kétharmadat telepített ültetvényen a kék szőlő, tehát arányában több a vörösbor, több a rozé, mint a fehérbor, és nem csak mi vagyunk, így van még másik borászat is a déli oldalán a Balatonnak hasonló helyzetben, mint mi. Amit említettél, hogy ugye lemegy a nyári nyüzsgés, akkor jön az ősz, hát ezt lehet tapasztalni, tehát hogyha az ember mémi az utcákon augusztus 20-a után, egy-két héttel, vagy egy-két nappal akár, teljesen más a zsúfoltság, más a mozgás, és úgy lehet élvezni a Balaton, sőt, ilyenkor lehet igazából még ezt a jó pár hetet, akár másfél hónapot, két hónapot ilyenkor lehet legjobban kihasználni. De ezt szerintem már egyre többen vették észre, hogyha ha pénteken az autópályán Budapest irányába tartok, akkor azért még most is rendesen hömpölyög a gépkocsi sor. Egyre többen élvezik az őszi Balatont. Akár csak kirándulással, akár gasztronómiai élvezetekkel, akár azzal csak, hogy elmennek és élvezik a jó időt kertben, vizen, vízben. Úgyhogy nagyon összetett az dolog, és ezt elég sokáig lehet még élvezni.
Szerinted miben lelhető fel a Balaton varázsa ősszel? Emberileg borászként is.
Jó borokban egész.
Ilyenkor össze lehet kapcsolni a gasztronómiát, a turizmust, a borokat az egésszel. Ilyenkor azért már szervezik a borászatok, az éttermek, az őszi programokat, a dél-balatoni borvidéken és a Balaton-Maglár borvidéken, és most már hamarosan október 21-én lesz a Kishegyi Murci Fesztivál az őszi megünneplése a szüretnek. Ez most egy különleges alkalom lesz, mert ugye Murci Fesztivál, hát az elmúlt években, főleg 18-ban, amikor júliusban már elkezdtük a szüretet, nehéz volt októberben Murcit találni, de most, hogy egy ilyen 10-12 nappal még az átlagos szüreti időpontok mögött járunk, tehát mi is most kezdtük a Merlót, így azért még bőven lesz a pincékben Murci, a Murci Fesztiválra.
És ha valaki nem tudná, hallgatók közül, mert biztos, hogy a murci az erjedésben lévő must.
Így van.
Gyakorlatilag még nem új bor, de már közel jár.
Ah, ott van minden szépség, az alkohol, a cukor, a szénsav, és akkor ebből bogozza ki otthon az elfogyasztó, hogy mit tetszik.
Mi, hogy mi lesz belőle.
Akkor maradjunk is ezen a vonalon, egy csöppet szakmázzunk, és nézzük meg a Balatonnak egy másik, vélhetően jótékony hatását.
Igen, az ötlött az eszembe egy az ősz kapcsán, hogy, tehát Balaton ősszel, hogy milyen szerepe van a Balatonnak ősszel a szőlészetben, borászatban. Tehát, hogy azt egy nagy víztömegről van szó, valószínűleg valamennyi hőt eltárol a nyári nagy melegekből, gondolom egyre többet, ahogy a nyarak egyre forróbbak így az elmúlt években, és hogy ez befolyásolja az őszi érést, tehát különösen itt a késői érésű, elsősorban kék szőlőkre gondolok, hogy van ennek hatása, és változott-e szerinted az elmúlt években?
Valóban, tehát ahogy mondtam, még pár nap ezelőtt még fürödtünk a Balatonban, és szerintem még biztos lesznek, akik hétvégén is fürdeni fognak, olyan kellemes a vize a tónak. Nagy hőtáról igazából ezt úgy veszük észre, hogy annyira nem hűlnek le az éjszakák. Én a Gerecse dél oldalában lakok, teljesen más ott egy éjszakai hőmérséklet, meg más egy balatoni éjszakai hőmérséklet. Nyáron kifejezetten meleg van, ősszel enyhe az éjszaka, de talán leginkább ezt majd télen fogjuk észrevenni, mikor én Alföldön születtem, tehát ott azért komoly telek voltak annak idején gyerekkoromban, mínusz 20 alá is bekúszott a hőmérő. Amikor oda kerültem a Balaton, és kérdeztem, hogy akkor meccés mikor indul, megvárjuk itt, hogy elmenjenek a fagyok, meg ezek a mínusz 10-20-ak, hát mindenki csodálkozott, hogy mit várok, nem lesz itt annyi. És nem, nincs is, tehát ilyen mínusz 10 alá néha lemegy a hőmérséklet, de általában ilyen mínusz 5-6-nál nem megy hidegebbre, és ez mind a Balatonnak köszönhető. Úgyhogy talán ezt lehetett is tapasztalni, az elmúlt években nem nagyon fagyott be, tavaly, talán egy vagy két hétre a Balaton, már a tél végén, februárban, amikor megadta magát a víz a nappali, meg az éjszakai hidegnek, de amúgy, hogy az ember elmegy akár a hetes úton, akár az M7-esen, láthatja azt a plusz 2-3 fokot, amit a víztömegnek a temperálása eredményez. Télen is, meg nyáron is. Ilyenkor a szőlőérésében az éjszakai meleg annyira nem számottevő, inkább az, hogy nem hűl le ugye annyira a környezet, és nem olyan hűvösről indítunk. És hát nem onnan indulunk, nappal is enyhébb a hőmérséklet, a szőlő számára a hasznosítható hőösszeg ezáltal jóval jelentősebb, mint egy hűvösebb Balaton nélküli klímájú borvidéken.
És akkor beszélgessünk tovább a borokról, méghozzá borcseppek formájában tesszük meg ezt, így közelítve az első rész záró akkordjához, és aztán majd a második rész elején bőven lesz még lehetőségünk is, időnk is arra, hogy visszatérjünk a balatoni borok sajátosságaira. Milyen formában fogjuk ezt megtenni, az hadd legyen még a pici közeli jövő titka, a szünet után majd minden kiderül. De akkor vissza a borcseppekhez, felzárkóztatjuk Pétert, hogy milyen merénylet készült itt most ellened. Tulajdonképpen korábbi interjúkból szoktunk szemezgetni, és ezekből nem teljes nagyobb szeleteket megosztva, hanem pusztán kisebb részleteket, szeleteket, és innen az elnevezés cseppeket ragadunk ki. Nem a szembesítés ennek a mondjuk úgy műveletnek a célja, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy amit X idővel korábban ott esetleg nyilatkoztál, az, hogyha úgy gondolod napjainkban, hogy már másképp látod, akkor azt el tudod nekünk itt mondani, ha pedig továbbra is föntartod azt, amit korábban nyilatkoztál, akkor ki tudod fejteni, hogy tulajdonképpen mire gondoltál az alatt a kis borcsepp alatt, és hogyan érted a napjainkban. Gábor, első vagy második?
Én szívesen vállom az elsőt.
Akkor rajta.
Mert hogy ez... Jó kis, ez is ilyen szakmai, és egy ilyen örök kérdés a hazai borászatban. Szóval így hangzik az idézet, nem olyan régi, idei évből való. Az egyik kedvenc fajtám a Sauvignon Blanc, a mi birtokadottságaink mellett ezzel lehet a legjobban játszani, kísérletezni, amit ki is használunk. Ugyanakkor nem vitatom az olasz Riesling fontosságát sem, és nagyon örülök annak, amit szintén tapasztalok, hogy a borrégiónk ilyen hatékonyan vetkőzte le a múlt előítéleteit. Vagy én látom ebben ezt a szinte örök dilemmát itthon, hogy akkor világfajtáknak van-e létjogosultsága, de azért a hazai faj, hogy látod?
A Sauvignon Blanc-nal nekem ilyen ambivalens kapcsolatom van. Voltak mélypontok, voltak csúcspontok. Ugye nem csak amit beszéltünk korábban, hogy Kaliforniában éltem, meg dolgoztam, voltam egy szüretet Új-Zélandon is, és ott aztán komoly kapcsolatba kerültem minden tekintetben a Sauvignon Blanc-nal. Amikor Magyarországra kerültem borászkodni, akkor még nem igazán élveztem, meg éreztem ezt a fajtát annyira, mint később, hogy lehetőségem volt megismerni, és azt vettem észre, hogy tényleg nagy lehetőségek vannak benne a szüreti időpont meghatározásával, milyen jelentőség a klónoknak, a dűlőknek, legyünk őszinték, hogy milyen élesztőt használunk egy technológiaiból elkészítésénél, és ezekből egy nem külön-külön, hanem úgy szépen házasítva egy nagyon komplex dolgot lehet aztán alkotni. Sokszor szoktunk beszélgetni a szőlőfajtáknak a jelentőségéről a Balaton-Boglári borvidéke, meg a Balaton körül. Hogyha megnézzük a különböző borversenyeken elért helyezéseket, eredményeket, legyenek a magyarok, vagy legyenek nemzetközi borversenyek, akkor azt tapasztaltjuk azért, hogy persze ott vannak a magyar fajták is, ugye a Vinagorán is volt, például az írsaink is volt csúcsbor, meg szokott jól szerepelni olasz Riesling, kéknyelű, fur, mint is a borrégióban, most a 6 borvidék által alkotott borrégióról beszélek, de valahogy a Balatonboglári borvidéken a legeredményesebben szereplő fajták, azok a nemzetközi fajták szoktak lenni. A fehérek közül a Chardonnay, a Sauvignon Blanc, Rajnai Riesling, kékek közül a Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, és azért előfordul az autokton fajtáknak is az eredményessége, de valahogy a nemzetközi fajták sokkal jobban érzik magukat, vagy a borászok érzik sokkal jobban a nemzetközi fajtákat, ezt nem tudom, de vagy ezt vettük észre. Én ezt elismerem, és ezt jó néven veszem, hogy az olasz Riesling eredményes, egy eredményesebb a borrégióban, mert szükségünk van egy olyan fajtára, és amit máshol nem termesztene. Tehát amikor egy pezsgőt elviszünk egy külföldi kóstolóra, senkit nem a Blanc de Blanc vagy a Blanc de Noir fog érdekelni Magyarországon, azok a fajták, amikkel ők nem találkoztak. Legyen az a, mondjuk nálunk a furmint, másnál esetleg a Riesling, bár ez most már nem annyira jellemző, van, aki zöldveltenit használ, vagy legyen az mondjuk akár Pinot Blanc is, ami ugyan ott van champagne is, egy kis picike fajtaként, de mégse hangsúlyozzák ki annyira, mint több magyar borász a pezsgőjében.
A következő borcsepp pedig kicsit ez a gasztronómia, kicsit ez a borturizmus, kicsit ez a vendéglátás mesdjéjén mozgolódik. Ennyi kiinduló pontot azért megosztok Péterrel háttérinfóként, és így hangzik. Franciaországban, ha valaki egy vendéglőben egy másik borvidék borát keresi, akkor egyszerűen elzavarják. A balatoni borrégió több mint 10 000 hektárt foglal magába Somlótól Csopakig. Igazi kincses tára a változatos és jó boroknak. Továbbra is így gondolod ezt?
Ezt kéne csinálni Magyarországon is, tehát
Na de hogy? Tudom, túl nagy falat ez a kérdés.
Tehát, ha nem elzavarjuk a vendéget, akkor...
Nem, tehát sajnos tényleg azt lehet tapasztalni, hogy a legnevesebb, legmenőbb éttermek is Balaton körül muszáj, hogy tartsák a ismertebb vagy elismertebb borvidékeknek, borászoknak a termékeit, legyen az akár Szekszárdról, akár Villányból, Tokajból, Egerből. De én úgy gondolom, hogy tényleg meg lehetne tölteni egy itallapot, egy borlapot is a 6 borvidéknek a borával, szárazfehértől késői születelésűig. Jó, nyilván egy aszú azért egy más, az egy unikum Magyarországon, azt nem jogilag sem lehet már máshol készíteni.
De azért egy badacsony jégbort.
De egy badacsony jégbort, egy rózsakőt, egy vulkánuszt azért oda lehet tenni desszertborként, vagy akár egy késésszéltésű szürke barátot.
Zeuszt,
szép.
És vélhetően nem mindegy az arányok, tehát még azt adott esetben azt mondom, hogy oké, elfogadom, hogyha elmegyek egy balatoni étteremben, találok más borvidékről is kínálatot, de százalékokban mégiscsak, és lehet, hogy ez az én gondolkodásomat definiálja valamilyen szempontból, ezt vállalom, de én azért megyek mondjuk adott esetben a Balatonra, hogy ott a régió és a vidéknek a borait kóstoljam. Ha szekszárdi bort szeretnék fogyasztani, akkor ellátogatok a szekszárdi borvidékre, vagy pedig itt Budapesten bármelyik borszaküzletben könnyedén hozzá tudok férni. De ha ott vagyok már egyszer helyben, akár csak egyszerű turistaként, akkor borbarátként bennem ez az indítatásan, hogy akkor a balatoni borokat ide nekem az itallapról.
Sok ilyen borturista kéne a Balatonhoz, mint te. Úgyhogy remélem, hogy előbb-utóbb eljutunk oda, hogy a többség az hozzád hasonlóan fog gondolkodni, de ehhez edukáció kell. Egyrészt a fogyasztóknak az oktatása, másrészt mi nem tudunk eltekinteni attól, hogy a szolgáltatónak is a személyzetét ehhez megfelelően edukálni kell. Tehát az, hogyha valaki leül egy akármelyik balaton étterem asztalához, egy vendég, és kér egy villányi vöröset, vagy egy szexádi rozét, akkor legyen elég mersze a szommelének azt mondani, hogy miért nincsen, és mit ajánl helyette. És legyen a tulajdonosnak is elég
bátorsága,
hogy ez felvállalja, hogy ezzel esetleg akár ideiglenesen is, de fogyasztókat veszíthet, mert ők ezt a bort keresik, és ha nem nála, akkor megtalálják máshol. De én szerintem ez így lenne helyes.
Komplex ügy, több összetevős.
És nem itt fogjuk megtalálni ma este ráválaszt.
Sajnos.
De a célt kitűztük.
A célt kitűztük, és az irány, ha más nem, akkor csak elgondolkodás szintjén talán. Ha sikerült elültetnünk a gondolatnak kicsin cseppjeit vagy morzsáit, attól függ, hogy hogyan fogalmazunk, akkor már is félig, meddig talán nyert ügyünk van. Uraim, most nagyon szépen köszönöm, itt picit pontot teszünk a mondandónk végére, de csak néhány perc erejéig, és aztán a szünet után már nem csak beszélni fogunk a borokról, de kóstolni is fogjuk őket.
A szünet után folytatódik a Bormárka, itt a Trend FM-en.